Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számod gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd elő adós leveledet, ülj le hamar, és írjál 50-et. Azután megkérdezett egy másikat: te mennyivel tartozol? 100 véka búzával, hangzott a válasz. Fogd adós leveledet, mondta neki, és írjál 80-at. Az Úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű, aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hülyek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az evangéliumban olvassuk tovább Lukács írásának a szövegét. Múlt héten a tékozló fiúról szóló példabeszédet olvastuk, mellette a másik két példabeszédet, az elveszett drachmáról, az elveszett bárányról. Most pedig olvassuk ezt a nagyon különös példabeszédet, amelyikben egy bűnös, egy becstelen embert dicsér az üdvözítő, mert a maga módján, a maga gondolkodási rendszerében mégis okosan és elszántan cselekedett. De mielőtt az evangéliumról elgondolkodnánk, érdemes egy kicsit odafigyelnünk az olvasmányokra is. Azok is eléggé meghökkentőek. Az ószövetségi olvasmány Ámosz prófétának a szavait tartalmazza. Ez az Ámosz próféta 2700 évvel ezelőtt élt. Több mint 2700 évvel ezelőtt. A Krisztus előtti 700-as években. A régészek kiásták azokat a házakat, azokat a településeket, amelyekben akkor éltek a zsidók. És azután meglepve látták, hogy ez a kor a zsidóknak az életében valami váratlan gazdasági fellendülés ideje lehetett. Mert a régi lakóhelyeik hirtelen átalakultak. Azt lehet látni, hogy kis házakban éltek azelőtt az emberek, és most pedig lettek gazdagok, akik két-három egymás mellett épült házat megvásároltak, és egy nagy közös palotát építettek belőle. Milyen érdekes ez, hogy az élet akkor is olyasféle volt, mint manapság. Megnyílt a gazdagodás hirtelen lehetősége, mondjuk a fényűzési, a luxusé, és akkor az emberek igyekeztek egyre gyorsabban meggazdagodni. És ennek az volt az ára, hogy egy csomó embert szegénységbe taszítottak. Ezért mondja a próféta, hogy halljatok, hallgassatok ide, ti, akik kifosztjátok a szegényt, és szorongatjátok a szűkölködőket. Egymás rovására lehetnek gazdagok emberek, mások rovására, más emberek rovására. Addig, amíg a fényűzés lehetőségei nem voltak meg, a gazdagok se akartak olyan szertelenül gazdaggá lenni. Mert mi a ménkűre költötték volna sok pénzüket? Nem volt mire költeni. Mihelyt lett mire költeni, mert hoztak messzeföldről mindenféle különleges árukat, meg fényűző textileket, amiket a házuk falára akaszthattak, meg mindent, akkor érdemes volt palotát építeni, akkor hirtelen erre és arra is kellett nekik a pénzt, és honnan vették? A szegényeket sanyargatták. Látszik is, hogy hogyan. Azt mondja, hogy alig várják, hogy vége legyen a szombatnak, hogy megint árulhassák a portékájukat. Egy héten szombaton, akkor nem volt olyan, hogy szombaton kinyitottak az áruházak, hanem szombaton mindennek be kellett zárni. De a gazdagok alig várták, hogy már vasárnap legyen, mert vasárnap már kinyithatták. És amikor kinyitották és megint árultak, és ott megint a szegények pénzére pályáztak, akkor nem csak, hogy áruval kínálgatták őket, hogy a pénzüket elköltsék, hanem csaltak, amennyire csak tudtak. Ahogy halljuk itten, megváltoztatták a mértéket, meghamisították a mérleget, növelik a sékelt, és tovább. Tehát a súlyokat megváltoztatják, és mit tudom én, 20 deka szalámi helyett csak 16-ot adnak, és aztán a mérleg rossz, becsapják a vevőt, és ezzel is növelik a gazdagságukat. És Ámosz ezeket a dolgokat szóvá teszi, és nagyon kemény mondattal zárja ezeket a figyelmeztető szavakat. Azt mondja, egy pár saruért megveszitek a szűkölködőt, és megesküdött az Úr, sosem felejtem el egyetlen tettüket sem. 2700 év eltelt azóta, és azóta is olvassuk, hogy ezekre a gazdagokra hogy rápirított annak idején Ámosz az Isten nevében. De nem azt mondta, hogy 2700 év múlva is olvasni fogják Gödön azt, hogy mit csináltatok, hanem azt mondta, hogy az Isten, aki örökké való, sose feledkezik meg arról, hogy ilyen gonoszul bántatok a szegénnyel. Kedves testvéreim, érdekes ez. A mi világunkban is vannak ugye nagy gazemberségek. És aztán olyan megrendülve olvassuk, hogy elévülnek ezek a dolgok. Hogyha 5 év múlva kerül valami elő már, akkor azt mondják, hogy kérem, elévült a bűn, és szaladhat az, aki 100 milliókat lopott. És azután ugye, akkor azt mondhatja, hogy én kérem szépen, igaz, hogy etikátlanul cselekedtem, de azért törvényesen, vagy ilyesféléket mondhat. Ez a próféta, ez nagyon keményen és nagyon világosan fogalmaz. És azért erre érdemes gondolni, hogy igenis van, aki számon kéri az ember életét, és aki a szegény kifosztását nem nézi el. Irgalmas az Isten, megbocsát annak, aki megbánja a bűnét, és aki igyekszik jóvá tenni. De aki bűnt bűnre halmoz, annak egyszer előtte kell számot adni az életéről. És kedves testvérek, milyen érdekes mellette a másik olvasmány. Egy másik, szinte ellenkező dolgot fogalmaz meg. Azt mondja benne Szent Pál, hogy imádkozzunk azokért, akik a hatalma gyakorolják fölöttünk. És azt mondja, hogy imádkozzunk nagyon komolyan és nagyon odaadóan. Akkor is, hogyha esetleg nem is valami nagy gonddal gyakorolják ezt a hatalmat. Akkor is, hogyha sok minden van, ami miatt haragudhatunk rájuk, vagy szemrehányást tehetünk nekik. Azt mondja, hogy őszintén imádkozzunk. Mert hiszen abban az Istenben hiszünk, aki komolyan akarja mindenkinek az üdvösségét. Milyen érdekes ez. Szigorú az Isten, és mégis komolyan akarja mindenkinek az üdvösségét. De ez nem azt jelenti, hogy fájtlan dob a rosszra, hogy elfelejti szőnyeg alá söprés, és azt mondja, mégis szeretlek titeket. Hanem azt jelenti, hogy konokul szereti azokat is, akik visszaélnek esetleg a hatalmukkal, és a szeretetével igyekszik kiemelni őket abból a dologból, amiben beleszoktak, amiben megáltalkodnak, és így tovább. És imádkoznunk kell érte, nem azért, hogy elveszejtse őket, hanem azért, hogy üdvözítse őket. Mert az Isten komolyan akarja az üdvösségüket. Kedves testvérek, ezek után nézhetünk egy kicsit szét ott, ahol az evangélium felhangzik. Ezzel a különös példabeszéddel, amelyiket egyedül Szent Lukács jegyzett föl. Ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, egy kicsit ismernünk kell a Krisztus korának a gazdasági szokásait. Egy intézőről van itt szó. Ez az intéző olyan, mint a régi világban, sokak számára még ismerős talán, a jószág kormányzó volt. Egy földbirtokosnak mondjuk volt egy pár ezer volt földje, és ottan nem ő vezette a gazdasági életet, hanem rábízta valakire. És az a jószág kormányzó, ez bizalmi állást birtokolt. Tehát nem is föltétlenül egy határozott fizetést kapott, hanem úgy viselkedhetett ott, mintha ő volna annak a földnek a tulajdonosa. De azért mégis, tehát megélhetett annak a hozamából. Nem kellett megszámolni, hogy nekem havonta ennyi pénz jár, és azzal magam gazdálkodom, hanem a gazdájának a borjúját levághatta, hogy abból a barátait megvendégelje, és tovább. De azért mégis úgy kellett élnie, hogy hát ne tékozolja el a gazdájának a vagyonát, hanem amikor ő meghal, vagy amikor elküldik az állásából, akkor úgy adja át a vagyont, hogy az inkább gyarapodott az ő kormányzása alatt, mint hogy hát ugye elfogyott volna. Ez a intéző nem volt köteles elszámolást vezetni, hanem hát a végén átadta, ami maradt. És úgy intézkedett, hogy a gazda nevében intézkedhetett arról, ami rá volt bízva. Erről az intézőről most ugye, hát a rossz akarói bejelentik a gazdának, hogy ez nem tisztességesen bánik a vagyonával, mert eltékozolja. Nem a jó gazda módján gondoskodik a vagyonról, hanem azt mondja, hogy ez úgyse az enyém, hát eltékozlom, amit telik tőlem, és aztán ugye fényűző életet élek, van miből, a gazdám meg úgyse törődik vele. A gazda megneszeli, és akkor azt mondja, hogy elcsaplak téged. Nem is vizsgálódik, nincs mit vizsgálni, nincsenek számadások, nem a számadásokat kéri. Azt mondja, hogy holnaptól fogva nem te leszel az intéző. És az, hogy adj számot a gazdálkodásodról, az azt jelenti, hogy hát add át a kulcsokat, meg add át a vezetést, holnaptól kezdve nem te vagy az én jószágkormányzom. De ma még az. És akkor gondolkodik ez az ember, hogy mindent elvesztek, nem lesz miből megélnem, nem is értek semmihöz, hát koldusbotra jutok, de most még tehetek valamit, még amit ma mondok, az még érvényes. És a gazdája nevében a hitelezőinek elengedi az adósságuknak egy jelentős részét. Azok hálásak lesznek. Kinek? Neki. És akkor számít arra, hogyha a gazdám kidob engem, akkor mégse jutok koldusbotra, mert ezek az emberek, akiken segítettem most az utolsó pillanatban, ezek majd befogadnak engem a házukba, és azután hálásak lesznek azért, amit tulajdonképpen a gazdám javaiból, vagyonából nekik juttattam. És erre mondja maga a gazda, akivel így kitoltak tulajdonképpen, hogy ez az intéző a maga módján okos ember volt. Mert az utolsó pillanatban olyan intézkedéseket hozott, amik jogszerűek, amiket még meghozhatott, a gazda se kéri rajta számon, úgyis semmi ez ahhoz képest, amit eddig eltékozolt, de most mégis ezeknek az intézkedéseknek a révén ő a maga jövőjét valamiképpen biztosítani tudja. És most itt a kérdés, hogy mi a tanulsága ennek a mi számunkra. Egy nagyot kell ugranunk, hogyha magunkra akarunk ismerni ebben a példabeszédben. vagy meg akarjuk érteni, hogy minket mire biztat Jézus. A Máté evangéliumban van Jézusnak egy olyan mondata, itt ugye azt mondja a intézőről, hogy ez a hűtlen intéző okosan járt el. A világ fiai okosabbak a maguk módján a világosság fiainál. Mit jelent ez az okosság? Jézus a Máté evangéliumban megmaradt egy mondása, azt is mondta egyszer, hogy legyetek okosak, mint a kígyók. De ez nem azt jelenti, hogy a világ javaival úgy bánjunk, mint ez az intéző, hanem azt jelenti, hogy a magunk helyzetében, hát legyen annyi eszünk, mint amennyi ennek az embernek volt. Mi tudjuk, hogy nem az állásunkból bocsátanak el holnap, hanem bármikor magához szólíthat minket az Isten. Egyszer meghalunk, és akkor mindaz elvész, amit gyűjtögettünk. Mert azok a javak, amikkel bánunk, akár a saját házunk is, hát az nem a miénk igazában, hanem az az Istené, amit csak sáfárkodásra bízott ránk, ideig, óráig bánunk velük, és ráhagyhatjuk a gyerekünkre, családunkra, de azok is ideig, óráig birtokolják ezeket a javakat. Egyszer mindannyian Isten elé kerülünk, és üres kézzel lépünk elébe. És akkor milyen jó volna, ha lenne, aki azt mondaná, hogy ez az ember addig, amíg a javainak a birtokában volt, bőkezűen bánt a javaival, nem úgy, hogy eltékozolta őket, mindenféle fényüzésre költötte őket, hanem hogy jótékonykodott velük. Adott a szegénynek, adott annak, aki fölöslegesen adósságot csinál, nem tudja kifizetni, elengedte neki a felét, ahelyett, hogy uzsora kamatot kért volna érte. Mire menne az uzsora kamattal? Gyűjteni a vagyonát, ami nem is az övé, amit egyszer elvesznek tőle. Kedves testvérek, valahogy így tartoznak össze ezek az olvasmányok egymással. És valahogy így kell nekünk ezt az utolsó példabeszédet megértenünk. És elgondolkodnunk azon, ami nem egy szigorú mondás, hanem az Istennek egy ilyen gyöngéd figyelmeztetése hozzánk, hogy csak ugyan, amit a világban körülvesz minket, az az ideig, óráig a miénk, és akkor bánunk velük rendeltetésszerűen, ha soha se felejtjük, hogy ezek a javak mind az Istenéi. Ő teremtette őket, neki virul ki a fa, neki terem a gyümölcs, akkor, amikor vigyázunk arra, hogy nem tudom, a természetet megóvjuk, azért vigyázunk rá, mert felelősek vagyunk érte. Mert az Istentől kaptuk, és nem arra kaptuk, hogy szétdíboljuk, szétdújjuk, elroncsuk a világot, amit ő jónak teremtett, hanem arra, hogy úgy használjuk, ahogyan ő szánta. Egymás javára is, egymás örömére is. Kedves testvéreim, halljuk meg a próféta szavát, halljuk meg Szent Pálnak a szavát, és halljuk meg főként, és értsük meg azt, amit Jézus tanít nekünk, és éljünk szerinte, és akkor a világ is boldogabb lesz körülöttünk, azok az emberek is, akik körülöttünk élnek, családtagjaink, barátaink, ismerőseink, és akkor mi is egyszer olyan felemelt arccal állhatunk majd meg az ő ítélőszéke előtt. És mondhatjuk azt, hogy hálásak vagyunk neked, hogy a javaidnak a sáfárává tettél. És hálásak vagyunk, hogy megtanítottál arra, hogy mit vársz tőlünk, és hogyan akarod, hogy bánjunk a javaiddal. Mert megpróbáltunk úgy bánni vele, és boldogak lehettünk mi is, itt a földi életünkben is. Az emberek is, akik körülöttünk voltak, fölragyogott az arcuk, és örültek, hogy velünk egy levegőt szívhatnak, hogy a környezetünkben élhetnek. És most, hát megköszönjük a jóságodat, és reméljük, hogy most is a magadénak ismersz, mint ahogyan magadénak ismertél minket az életünk során is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.